Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és mielőtt arról szólnék, akinek az énekét énekeltük, egy kis előzetes bevezetőt hadd mondjak. Még a nyár vége felé tartottunk, amikor a feleségem már azon gondolkodott, hogy a nagy energiával ellátott és megáldott gyermekünket miként fogjuk lekötni télvíz idején. És hogyan tudunk majd az ő energiáiból egy kis foglalkozást elvégezni, mivel tudunk, hogyan tudunk vele törődni. És ahogy ezen gondolkozott, az jutott eszébe, hogy hát gyerekkorában ő is, aztán eszembe jutott én is, azzal töltöttük többek közt az időnket, hogy kaptunk ilyen kis úgynevezett nyomdai papucsot, amin tintával el volt látva, és voltak kis figurák, amelyeket bele nyomtunk ebbe a papucsba, és akkor azokat a lapra rá lehetett tenni, és mi ezt nagyon élveztük, hogy lám abból a tintából milyen forma, milyen dolog alakul ki. Ezt megvettük, a gyermekünk előszeretettel foglalkozik ezzel azóta is, és reménységünk van arra, hogy a télen jól eltelik az ideje ezzel. De azért mondtam mindezt el, mert a mai alkalommal éppen arról hallhattunk, hogy szól a Szkriptúra, egyedül Szentírás, Isten igéje, amely nyomtatásban kerülhet elénk, és olyan valaki van előttünk, akinek a nevét talán elsőrenden kevésbé ismerik, ha reformációról hallunk, de akinek mégis nagyon fontos szerepe volt abban, hogy Isten igéje előttünk lehet a mai napokon is, és akinek a nevét gyakran olvassuk, ha az énekes könyvünket éppen elővesszük. Huszár Gál ugyanis, ahogyan a hirdetett lapon is ott van, Biblia nyomtató reformátor volt, és úgy ő szerepet játszott abban, hogy a könyvnyomtatás felfedezése és a könyv elterjedése az a magyar nép körébe is eljuthatott, és Isten igéje a magyar nép számára is elérhetővé vált. Nagyon gazdag kincsek azok, amelyeket ő ránk hagyott, és ezekről is szeretnék majd szólni az ő életén keresztül. Mint oly sok reformátornak, az ő élete is nagyon kalandos volt, és bár van egy meghatározott dátum, 1512. október 16-a, ami az ő születésének a dátuma lehet, de igazából ez is bizonytalan, és az ő első 30-40 évéről nagyon kevés információnk van. Annyit tudunk, hogy minden bizonnyal Krakkóban tanult, és ott szerezte az ő teológiai ismereteit, elsőrendben katolikus emberként, hiszen a reformáció akkor indult el, és katolikus papként kezdhette az ő munkásságát. Igen, ám, de amikor először van róla pontosabb információnk, majd 40 évvel eltelve az ő születése után, 1553-ban, akkor éppen a katolikus oldalról egy nem túl pozitív információ, ugyanis arról van szó, hogy mint vízkelet lelkipásztora, a reformációhoz térve, Újlaki Ferenc győri püspök által közösítetik ki másodszor. Tehát már arról olvasunk az ő életében először, bővebb információként, hogy ő a reformáció tanait elfogadja, a lutheri irányzatot, és aztán majd a kálvini irányzat tanaihoz is fordulva, és hát ezt nem nézik jó szemmel a katolikus egyháznak a vezetői. Thurzó Elek birtokán van, és Thurzó Elek is, mint a vízkeleti gyülekezetnek és annak a vidéknek a birtokos ura, a reformáció tanaihoz közeledik, és támogatják őt, de aztán nem maradhat ott vízkeleten, hanem el kell mennie Magyar Óvárra, amely a Dunántúlnak az északi része, a felvidék felé közelít, és ott Miksa, főherceg és Mária királynő az, akik támogatják. Milyen érdekes, éppen a Habsburg oldalról kap egy kis támogatást, és ők veszik őt pártfogásába. És itt Magyaróváron biztonságra talál, és innen jár át Bécsbe, ahol megismerkedik Hofhalter Rafael nyomdásszal, és itt ismeri fel a nyomdászatnak a jelentőségét, annak, hogy ez az ő számára is, aki egyébként kiváló prédikátor és vitázó, milyen haszonnal lehet majd a reformáció terjesztésében, megtanulja Hofhalter Rafaeltől a nyomdászatot, és annyira barátai lesznek egymásnak a reformációban és a munkában, hogy ez a nyomdász barátja még a saját betűkészleteiből is ad huszárgának. Ez nagyon nagy dolog volt abban az időben, hiszen a betűkészlet, a saját betűkészlet minden ember, minden nyomdász számára nagyon nagy kincs volt, akkor minden nyomdász saját magának kellett, hogy ezeket megalkossa, kidolgozza, nem volt egyszerű újat létrehozni, ám Rafael ezt megosztotta ő vele. És ebből is már látszik az ő barátságos személye Huszár Gálnak, az emberekhez való jó közelítése, ahogy ez majd később is az ő életéből kiderül. Szóval Óváron megkezdi a nyomdáját, első könyvét patronusának, Miksának ajánlotta, és magát Anaxiusnak, azaz méltatlannak nevezi. Ez megint csak az ő lelkéről beszél nekünk, hogy hogyan látta ő magát, mint prédikátort, mint reformátort, mint Isten szolgáját, méltatlan, aki mégis Isten szolgálatában lehet. De hát az ő munkájának nyoma van, és elterjed a híre, és ekkor már első Ferdinánd a császár, és az ő parancsára Olá Miklós ellenjegyzésével, aki az egyik szolgálója volt Ferdinándnak, bizony eltiltják a nyomtatástól. Ám ő ezt nem veszi olyan nagyon szigorúan, és 1559-ig nyomtat Magyaróváron, többek között Tárai Mihálynak, a római katolikus egyház papi intézményét gúnyoló, hitvalló, hitvitázó művét nyomtatta ki bátran. És mindamellett, hogy itt nyomdászkodott, és ebben ő részt vett, és ezt örömmel csinálta, még iskolát is indított, és iskolát is vezetett, amelynek segítségével azt a papi hiányt próbálta betölteni, többek között Tárai Mihály segítésére, amely a török hódoltságban jelentkezett, és segített embereket képezni arra, hogy Isten ígéjét elmondják, továbbvigyék, hogy azt hirdessék. Ferdinánd azonban és az ő társa és a katolikus egyház nem nyugodott, és Huszár Gálnak tovább kellett indulnia, de ez az indulás most nem csak az ő szándékából adatott, hanem Isten gondviseléséből, mert 1560-ban a kassai gyülekezet hívta meg őt lelkipásztorának. Kassa egy olyan város volt, amelyben németek és magyarok együtt éltek, és nemzetiségtől függetlenül a protestáns hit és a protestáns vallás mellé húzódtak és afelé indultak, és ilyen módon fogadták nagy lelkesedéssel Kassán Huszár Gált, fogadták az ő nyomdáját és nyomdai szolgálatát is, és az ő ige hirdetését. És az ő munkája itt is nagy eredménnyel és hatással járt, és nagyon szerették a hívek Huszár Gált, és ez a következőkben mutatkozott meg, hogy Huszár Gál megint csak bátoran írt egy, úgymond a katolikus egyházat bíráló lőpiratot, ennek a konkrétuma nem maradt fönn, csak a híre, és valószínűleg ezért az egri érsek Verancsis Antal fogságba vetette őt, Ferdinándnak megint csak a nyomására, ám a kassai hívek nem nyugodtak, nekünk szükségünk van a lelkészünkre, a papunkra, kitartottak mellette, és többszöri próbálkozással ki akarták őt szabadítani. És Bornemisza Péterrel, aki jó barátja lett Huszár Gálnak, reformátorral, vele közösen, éppen amikor át akarták vinni Egerbe, a karácsonyi ünnepet kihasználva, kiszabadították Huszár Gált. És ilyen nagy szeretettel voltak iránta, és vették az ő munkáját, de tudták azt, hogy Huszár Gálnak itt sincsen maradása. És ezért neki megint csak tovább kellett állni az ő hitért való kitartásban és megmaradásban, és így került ő, Enyingi Török Jánosnak oltalmába ajánlva Debrecenbe. Akkor már megint csak magával vitte az ő nyomdáját, ez nem lehetett olyan egyszerű, hiszen az komoly szerkezet volt, de mégis segítettek neki a kassai hívek, és Debrecenben egy kicsit, egy egészen kicsit, de mégis megnyugodott az élete, és itt pedig nem is a maga művének a kinyomtatásával fáradozott, hanem Mélius Juhász Péterével, aki tudjuk, hogy egy nagyon jelentős személyisége a református egyháznak és a protestantizmusnak, és nagyon erős személye a magyar reformációnak, és megismerkedve vele az ő szolgálatába ajánlotta föl az ő nyomdai munkáját. Ott nem prédikált olyan erősen, és nem jutott szóhoz. Ez elsősorban azért történt, mert Mélius Juhász Péter sejtette és tudta Huszárgáról azt, hogy Huszárgál lelkében hű maradt a luteri egyháznak a szokásaihoz, a vallási istentiszteleti formákhoz, azzal együtt, hogy azért a kálvini Biblia ismeret és a Bibliának a fontossága ott volt a szívében. Szóval Huszárgálban volt egy ilyen kibékítő szándék és a kettő együtt hordozása az életében, a luteri és a kálvini irányzatnak, és ezt bizony Mélius Juhász Péter nem nézte annyira jó szemmel. De aztán majd, ahogy az idő ezt igazolja, Huszárgálnak ez a lelkülete és szemlélete, ez fontos lesz, és ez kitart, és majd az idő, hogy ilyen lelkülettel kell a másik felé lenni, őt fogja igazolni. Szóval Huszárgál Debrecenben munkálkodik, kinyomtatja Mélius Juhász Péternek a prédikációit, Krisztus közbe járásáról való prédikáció, aztán a konfeció katolika, az úgynevezett egervölgyi hitvallás, amelyet szintén ott nyomtatnak ki, és itt munkálkodik, itt tevékenykedik, de innen is pontosan az előbb említett feszültség miatt, és amiatt, hogy nem tudja úgy képviselni az ő hitét és gondolatait, ahogy azt szeretné, el kell indulnia. De itt már nem csak a úgymond ilyen feszültségből indul, hanem van egy felelősség érzete is, mert a szívében, a lelkében ott van az a vidék, ahonnan ő eljött, a felső Dunántúl vidéke és annak a reformációja, és oda is szeretne visszatérni, minden veszély és minden nehézség ellenére. Ugye azt mondják, hogy Huszárgál nem érezte jól magát Mélius Péternek az erős, akaratos természete mellett, hogy ő a luteri dolgokat is elfogadta, és emellett a kálvini tanok felé igyekezett, de ezen túl sokkal fontosabb volt az ő elkötelezettsége afelé, a vidék felé, ahová ő igazán tartozott. Szóval elindult a felső Dunántúl vidékére, a királyi Magyarországnak arra vidékére, Bécs felé, a felvidéki részre, de egy valamit ott hagyott Debrecenben, mégpedig az ő nyomdáját. És ez nagyon meghatározta Debrecennek az életét is, nagyon meghatározta a későbbi könyvnyomtatást, a magyar könyvnyomtatást is, mert ott Debrecenben lehetett egy olyan bázis, amelyet később a magyar reformáció és egyáltalán a magyar kultúra használni tudott, és ezt Mélius Juhász Péter az ő szolgálatában oda tehette, és Huszárgál ezt oda engedte jó szívvel és jó lélekkel. Így kerül aztán Komáromba, ahol a magyar nemzetiségű dunai naszádosok, hajósok, katonák igényelték, hogy saját nyelven szóló prédikátorok legyen, és ezért nagy lelkesedéssel fogadták Huszárgát, aki természetesen megint fölkeltette a katolikus üldözőinek a figyelmét az ő kitartásával, bátorságával, hitvitázó lelkületével. Nagyon fontos, hogy ezzel, hogy ő otthagyta Debrecenben a nyomdáját, majd 10 éven keresztül nem tud a nyomdával foglalkozni, és a nyomdai munkáját végezni, de a prédikáló és Isten igéjét hirdető munkáját szeretettel és örömmel végzi. És Barnabissza Péterben talál barátságra és támogatásra, és ő vele közösen élik meg a nehéz időket, a császár elé való idézést, hogy újra és újra, úgymond nem hagyják békén őket, nagyszombatra kell mennie, és ezért a hittérítő tevékenységért különösképpen bírálják őt, és oda idézik a császár elé, de aztán nem megy oda, mégpedig azért sem, mert 1568-ban Forgács Imre báró az ő patronusává, az ő védencévé teszi. Ő Komjátiban, Érsekorváj közelében, Nyitra megyei mezővárosban volt földes úr. Ismerjük, hogy abban az időszakban aki a föld, azé a vallás elv uralkodott, és ő, mint a protestantizmusnak a híve, örömmel vette az ő védelmébe Huszár Gát, és úgymond második atyaként tisztelte. És ez a Komjátiban töltött időszak nevezhető úgymond az egyik legtermékenyebb időszakának, hiszen befejezheti majd azt az énekes könyvet, amelyet még korábban elkezdett Magyaróváron, hiszen itt dolgozhatja ki azokat a nyomtatási stílusokat, iniciáikat, betűtípusokat, még jobban, amelyeket ő korábban elkezdett, amellett, hogy ugyanakkor ő Semptén és Komjátiban lelkészkedik. És ilyen módon jelenik meg 1574-ben a keresztény gyülekezetekben való isteni dicséretek és imádságok, evangélikus ének és imádságos könyve, amelyből a mi énekes könyvünkben is találhatunk jó néhány éneket. Szóval Huszár Gának egy nagyon nyugodt és végre termékeny időszaka lehetett ez a Komjáti időszak, és ennek gyümölcseképpen pedig meghívják őt pápára, lelki pásztornak, és ott kezdi a szolgálatát, amit azonban nem tud sokáig kiteljesíteni, mert lám milyen érdekes a dátum, a mi számunkra most már, 1575. október 23-án hal meg a nagy pestis járványnak a hatására. Ezt ő már nem tudja túlélni, idős ember is lehetett már akkor, és sok küzdelemben átélve, de mégis nyomtatóként nagy nyomot hagyva a magyar református egyház életében. Munkájának legfontosabb momentuma sok minden mellett a heidelbergi KP-nak az egyik első magyar fordítása, ami Bullinger Herrick levelezése nyomán ismert és kapott meg, és ezt majd aztán fia Huszár Dávid fogja kiadni később. Munkái mindezek mellett az Úr Jézus Krisztus szent vacsoráról és kínszenvedésről, dicsőséges feltámadásáról való prédikációk, amelyeket, ahogy már mondtam, Magyaróváron nyomtatott ki, aztán isteni dicséretek és szalmuszok, aztán a keresztény gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, majd egy kisgyermekek számára megírt KT-ja is megjelenik, és hát ő az a reformátor, aki Bullinger Herrick és a magyar hívek között a kapcsolatot tartotta, mert ez, aki Bullinger Herricket tájékoztatta, a zürichi lelkész, a nagy reformátort, Calvin és Zwingli utódját a magyarországi helyzetről, és aki aztán írt a magyar híveknek, és ő ezt közreadta, továbbadta, ezzel is bátorítva a hitben való kitartásra a reformációban lévőket, akik ebbe az irányba elmentek és megismerték Isten igéjét. És hogy mennyire szerették őt, és mennyire fontos volt az ő személye és az ő munkája, arról az ő patronusa Forgács Imre szavaiból tudunk és láthatunk rá, aki haláláról beszámol. Ugye tudvala ő az, hogy abban az időszakban, akik a keresztény hitben a protestáns hitért értek földes ura, magukhoz vettek embereket, tanítókat, nyomdászokat, lelkipásztorokat, de aztán valamilyen módon vita keletkezett köztük, és ezek az emberek tovább indultak más vidékekre. Nos, Huszár Gál nem keveredett ilyen vitában, hanem az ő ura Forgács Imre szeretettel gondol rá, és a következőket írja, amikor az ő haláláról hirdetést tesz. Huszár Gál úr az én második atyám, és mindenkinél kedvesebb barátom. Nagy képzettségű teológus. Isten evangéliumának páratlan hűsége és páratotlan hirdetője, a juhok nagy gyászára és fájdalmára Pápa városában 1775. október 23-án Pestisben elhunyt, azon a napon, amelyet ez a legjobb és szinte szent férfiú, jóval előbb és épp és egészséges állapotában utolsó napjaként nem egyszer megjövendőlt. Hogy ez a megjövendőlés mit jelenthetett, ezt én nem tudom, ennek nyomára én magam nem jutottam, talán Napfüredi Bozsuzsa, mint egyház történésznek tisztelt úr tud erről valamit, de a lényeg benne van ezekben a sorokban, hogy mennyire szerették, mennyire fontos volt az ő, hogy így mondjam, összehozó személyisége, hogy egybe hozta azokat az embereket egy nevezőre, akik a hitben megismerték Jézus Krisztust, és erre igyekezett mindig az ő életében. Még többet arról, hogy ő ki volt és milyen ember, amit említettem már az ő énekeiből tudhatunk meg. Több mint 10 ének van a mai énekeskönyvünkben, amely az ő nevéhez kötődik. Én most 3-at szeretnék említeni ezekből. Az első az a 204. dicséret, amit nem ismerünk, nem nagyon szoktunk énekelni, én magam sem, de jó volt így rátalálni, és amely a boldog mondásoknak egy átfogalmazása, értelmezése arra, amit ő átélt ebből, és ebből is látszik az, hogy mennyire fontos volt számára szól a szkriptúra, a szentírás, amit ő maga is nyomtatott, ezt hadd olvassam föl. A 204. dicséretet, ennek a 10 versét. Boldogok, akik lelki szegények, szívből könyörögnek, mert a mennyország adatik nékik. Boldogok, akik sírván bánkódnak és károkat vallanak, mert Istentől ők megvigasztaltatnak. Boldogok azok, akik szelídek, és nem háborognak, mert ők e földön örökséget bírnak. Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák, mert Istentől ők megelégítetnek. Boldogok azok, akik irgalmasok, máson könyörülnek irgalmasságot, mert Istentől nyernek. Boldogok, akik tiszta szívűek, hitből megtisztultak, mert megismervén az Istent meglátják. Boldogok, akik békesség szerzők, mert ők hivatatnak az igaz hitben Isten fiainak. Boldogok, akik igazságért üldözést szenvednek, mert a mennyország adatik ezeknek. Boldogok lesztek, mikor Krisztusért emberek gyűlölnek, megszidalmaznak és gonoszul üldöznek. Akkor azért hát örvendezzetek és vigadozzatok, mert mennyben lészen a ti nagy jutalmatok. És ezekhez szorosan kapcsolódik a már általunk jobban ismert 151. dicséret, amely szintén ő hozzá köthető, és amely ott van ez az ő alázata, amely ebben a boldog mondás sorozatban is megjelenik. Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, ami Urunként, megváltunkért. Megint csak látjuk, érezzük az ő Jézus Krisztushoz és Istenhez való ragaszkodását, hogy mennyire értette és megismerte a reformátori tanokat, és mennyire a maga életében valósággá tévődött az, és ilyen módon tudott kitartani abban a sok küzdelemben és harcban, amiről az ő életében is szóltam. És végül még egy dicséret, amelyet most már nem olvasok végig, hiszen énekeljük is, a 372. dicséret, ami előttünk van, és ennek én az 5. versét hadd olvassam most föl, mert ebben benne van Huszár Gálnak minden szándéka, az ő hitvallásában, az ő Istenhez való fordulásában, az ő munkálkodásában, ez pedig így szól. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosítsd meg elménknek nagy sekétségét, rontsd el a gyűlőségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét. Ezért az egyességért munkálkodott ő is, nyomdászi munkássága és prédikátori munkássága során, és ezért is igyekezett arra, hogy a szkriptúrát, Isten igéjét, a Bibliát nekünk elénk adja. Legyen mindig az ő emlékezete ott a mi szívünkben, amikor énekeljük ezeket az énekeket, és legfőképp adja az Úristen, hogy azokkal az örökségekkel, amelyeket rajta keresztül kaptunk, azokkal tudjunk élni. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, köszönjük néked az előttünk járókat. Köszönjük az ő kitartásukat, hitbéli bozgóságukat, a lélekért való könyörgésüket, hogy érezték, tudták, csak a te lelkeddel, egyedül a Szentírás által lehet megismerni téged és veled járni, és ebben a sok üldöztetésben és sokkal nehezebb korban, mint amiben ma vagyunk, ki tudjanak tartani, veled tudjanak járni. Köszönjük azt, amit ő bennünk adtál, köszönjük Huszár Gál életét is, és köszönjük azt, hogy ma érezhetjük azoknak a dolgoknak a jó ízét, gyümölcsét, azt, hogy te hogyan vagy megtartó és igaz Úr, és hogyan közlöd magadat velünk. Segíts bennünket arra a tusakodásra, amelyet nem spórolhat meg a mi életünk. Hogy tudjuk mindig azzal a kitartással szolgálni a te nevedet és a tőled kapott ajándékat és utat, amellyel te is kitartással felénk vagy, kopogtatsz hozzánk a te fiadban, Jézus Krisztusban, és nem hagysz bennünket elveszni, hanem meg akarsz menteni bennünket. Kérünk, hogy segítsd erre az életünket, és buzdítsd föl a mi szívünket. És add meg nekünk a benned való egyességet hitben, hogy ki megértse a te lelkednek munkáját a maga életében, és abban lehessen hűséges, és tudjunk te benned egymás felé is szeretettel, odafigyeléssel, törődéssel lenni. Kérünk, hogy te kísérd a mi életünket, és áld meg bennünket. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.